Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Jelenleg is zajlik a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnep program sorozata. Az alumni program részeként diákok az akadémián előadásokat is tartanak, ahol a fiatalokat érdeklő tudományos felfedezéseké a főszerep. Vajon elveszi-e a ChatGPT a munkánkat? A mesterséges intelligencia és a munka jövőjéről tartott előadást Vicsek Lilla szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalom és Politikai Tudományi Intézet szociológiai tanszékének egyetemi docense. Az előadás egy részletét hallják.
Mit mondhatunk, hogy mi új a ChatGPT kapcsán? Hát ugye azt látjuk, hogy már a jelenben is baromi nagy hatása van. Már most rengeteg mindent tud csinálni. Én extrém sok mindenhez használom a munkámban, és nagyon sokat segít. Már volt is olyan egyetemi oktató vagyok, de gondoltam, hogy hogy lehetek egyetemi oktató, ha ChatGPT jobb ötlettel jön elő, hogy mit csináljak az órámon, mint én. Szóval volt, hogy kicsit ilyen válságba kerültem. Itt az előadásban is egyébként a legtöbb képet a ChatGPT-t prompt voltam is, a Dali 3 csinálta, de van még olyan néhány olyan, amit a Dali 2 csinált. De akkor is, ha már most sok mindenre képes, van benne egy várakozás elem. Mit gondolunk, hogy mi lesz majd? Ugye van dolgok, amiket nem tud megcsinálni. Van, hogy kitalál dolgokat, ugye halucinál. Mit gondolunk, hogy ez még csak mégis majd meg fogja tudni csinálni? Ez is megosztja a szakembereket is. Meg egyáltalán, hogy meddig fog tudni elmenni, szuperintelligencia, stb. És ugye azt kell látni, hogy nyilván a ChatGPT extrém gyorsan elterjedt, tehát egy robbanásszerű terjedés volt. Tehát ebben az esetben lehet azt mondani, hogy a technológia képes valamire, és gyorsan el is terjed. Ugye miért volt ez? Mert ingyen is lehet használni, vagy pedig egy kisebb költségért elő lehet fizetni rá havonta a fejlettebb verziójára. Ezért nagyon gyorsan, nem csak hogy volt ez a technológiai képesség, el is terjedt. De azt ne felejtsük el, hogy az, hogy konkrét mondjuk vállalatok speciális dolgokra tudják használni, ahhoz majd még jó sok pénz kell, meg jó sok munka. És akkor egyáltalán miért vannak előrejelzések, amivel állandóan találkozunk? Ugye mindenkiben van egy vágy, hogy a jövőt kiszámíthatónak érezze, és fontos szerepeket is betölt az előrejelzés. A döntéshozóknak valahogy dönteniük kell, befektessenek-e valamibe, vagy nem. Ott még nem fejlődött ki a technológia, nyilván, hogy akkor valamit kell mondani, hogy milyen lesz. És igazából segíti a tervezést. Ami viszont nagyon fontos, és én például azzal a részével szeretek nagyon foglalkozni, hogy az előrejelzések hogy szűkítik be sokszor a jövőt. Ha csak bizonyos típusú dolgokkal foglalkozunk, természetessé válnak, és más dolgokról teljesen elfeledkezünk. Na jó, de mégis akkor azért, hogy valamit mondjak, hogy mi az, ami kijelenthető. Hát azért kijelenthető nyilván, hogy már a jelenben is sok változás van, már egyes állásoknál ugye eleve szeretik, ha valaki ért a ChatGPT-hez, egyes technológiai feladatkörökre megnőtt az álláshirdetések száma, most egy ilyen felfokozott várakozások időszaka van, és hát nyilván, hogy a következő 5 évben lesznek olyan munkaterületek, amelyeknél a feladatok nagyobb részét el fogják tudni végezni a mesterséges intelligencia robotok, és lesznek olyan is, ahol a kisebb részét. Új munkakörök fognak létrejönni, azon belül új feladatok, amit fontos látni, és ez érintheti önöket, hogy a belépő junior szintű feladat munkakörök nagyobb veszélyben vannak. És igen, bizony, egyes szakmáknál olyan feladatkörök is, amihez mondjuk egyetemi végzettség kell. Hosszabb távon meg amit érdemes belátni, hogy nincs egyetlen jövő, hogy mi lehet, mi is alakítjuk a jövőt, és különböző forgatókönyvek vannak, akár ezek keveréke is megvalósulhat. Tehát mik azok a munkák, amik már 2030 előtt veszélyben vannak viszonylag sok szakértő szerint? Hát nyilván itt nem mondok túl meglepő dolgokat, hogy munkakörök, amelyben sok rutinszerű és ismétlődő feladat van, ahol adatok alapvető elemzése történik, és ugye írás meg tartalomkészítés junior szinteken, meg egyes jogi állásoknál is, de itt azért az ország is számít, befolyásolhatja, hogy milyen lehet a mesterséges intelligencia szerepe, mert mondjuk a joggyakorlat másképp folyik itthon, mint mondjuk az angol száz országokban, akkor a fordítás, ügyféltámogatás is ilyen lehet. Ilyen állítások, amik csak a következő 4 évre vonatkoznak, ilyet azért jobban lehet tenni, mint hogyha azt mondjuk, hogy akkor 20-30 év múlva mi fog történni, mert azt már tényleg nagyon-nagyon nehéz előrelátni. Sok munka, ami közvetlenül ugye a terület valahogy a technológiához kapcsolódik, az jobban előtérbe kerül, és egyes más területeken, meg ugye a mesterséges intelligencia megoldások miatt is csökkenni fog. mi lesz szerintem még? Hát szerintem azért társadalmi feszültségeket valamennyire ez az egész helyzet fog okozni, hiszen akik a pozitív dolgokat mondják, azt mondják, hogy ó, de hát majd ki lesz osztva a nagyobb profit, amit a robotok meg a mesterséges intelligencia termel a tömegeknek. Azért ez nem ilyen egyszerű, tehát jó lenne, de nyilván ebben megint az a szerep, tehát nem egy könnyen fog menni, amúgy én bízom benne, hogy ugye meg fog valósulni valamilyen módon, de nyilván itt sok dolognak kell még történnie. És nyilván lesznek, akik elvesztik az állásukat, lesznek, akiknek át kell képezni magukat, és lesznek, akik nem fogják tudni átképezni magukat. Gondolni kell, hogy ilyen emberek is lesznek, és akkor mit lehet majd tenni. Tehát fontos kérdés nagyon, azt gondolom, hogy reagálnak erre az emberek, hogy reagál erre a kormány. Lesznek társadalmi mozgalmak, tüntetések, vagy a kormányzatok akkor kitalálnak olyan támogató programokat, hogyha valaki elveszíti a munkáját. És az is kérdés, ugye, tehát egyik fő kérdés mindig a médiában, hogy akkor melyik nagyobb, a munkahelyvesztés vagy a munkahelyek növekedése. Ezt tőlem is szeretik megkérdezni, de könyörgök, azért ez baromi nehéz dolog. Hát bizonyos dolgok mutatnak az egyik irányba, másik a másik irányba, szóval szerintem ez kicsit egy hitvita, nehéz megválaszolni. Az bonyolítja a helyzetet, hogy például több dolog, de hogy például ez a Jevons paradoxon is, amit egy tortaszelettel próbáltam ábrázolni, hogy ugye nem úgy kell elképzelni, hogy van az összmunkamennyiség, és abból kiszedünk egy tortaszeletet, ha mondjuk azt most már a technológia végzi el. Elképzelhető, hogy a torta mérete is változik. Magyarán az összmunkamennyiség is változhat. Ez nem egy úgynevezett nulla összegű játék. Mit értek ez alatt, hogy igen, lehet, hogy a mostani, ha abból indulunk ki, hogy most milyen megoldások vannak, milyen technológia egyéb megoldások, és ezek mind maradnának, és közben a technológia fejlődne, akkor igen, akkor lecsökkennének ugye az állásokra az igény. De viszont közben egyéb dolgok is fejlődnek. A honlap most nem úgy néz ki, mondjuk sok évvel ezelőtt, sokkal több munkára van szükség benne. Az is lehet, hogy mivel bizonyos dolgok olcsóbbak lesznek, mert mondjuk mesterséges intelligencia meg robotok segítségével árutják el őket, még többet veszünk belőlük, és ezáltal hiába kisebb mértékben van bennük emberi munkaerőnek szerepe, de többet veszünk belőlük, több ember fog kelleni hozzá. Szóval, hogy ez egy elég komplex kérdés. Illetve hát gondolom, ilyen véleményekkel is találkoztak már, hogy nem is gond szükségszerűen, ha több munka vész el, például ugye a demográfiai trendek miatt, tehát az öregedés miatt, de hát az is lehet, ha tényleg megvalósul mondjuk az univerzális alapjövedelem, és azt mindenki megkapja attól függetlenül, hogy dolgozik-e vagy sem, vagy mondjuk, ha olyan megoldás jön létre, hogy nem 5 napos munkahét van, hanem 4 napos, ugye ezt is már tesztelik egyes helyeken, akkor ez nem szükségképpen. Tehát nem is ez a fő kérdés, hogy elvesz vagy nem vesz el munkahelyeket, hanem mit kezdünk ezzel. Illetve nem is csak az a fő kérdés, hogy elvesz vagy nem vesz el munkahelyeket, hanem hogy milyen lesz magának a munkának a minősége.
A teljes előadás megtekinthető és meghallgatható a tudományünnep.hu oldalon, valamint a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornáján.
Szigma, a holnap világa.
Maradva a magyar tudomány ünnepénél, a Változó Világrend elméleti és regionális megközelítésben című programban a Közel-Kelet helyzetével foglalkozott N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárának előadása. Az előadás szerkesztett változatát hallják.
A régiós definíciókat át kellene gondolnunk. Miközben mi azt mondjuk, hogy a Közel-Kelet, ha kelet felől, India vagy Kína felől nézünk a térségre, akkor már rég azt mondják, hogy Nyugat-Ázsia és Észak-Afrika, megváltozik a definíció, de igazából, hogyha különböző tematikus kérdéseket vizsgálunk, akkor is egészen máshol rajzolhatjuk meg adott esetben a régió határait. El szoktuk mondani a Közel-Keletről, hogy a világ egyik legbefolyásoltabb térsége. Angolul ezt úgy neveztük egy projektben, hogy Penetrated Region, tehát ahol nagyon nagy behatolás zajlik, ami azt jelenti, hogy külső hatalmak, külső aktorok úgy vannak jelen a térségben, hogy maguk is részt vesznek, részt kívánnak venni a térség folyamatainak az alakításában. De ez a Közel-Kelet esetében elsősorban Európa a földrajzi közelség okán, történelmileg itt beszélhetnénk a gyarmatosításról, aztán beszélhetnénk a hidegháborúról, aztán beszélhetnénk az unió különböző többszörösen intézményesített együttműködési kezdeményezéseiről, és azt látjuk, hogy igazából Európának a Közel-Keleten nem mindegy, hogy mi történik, mert vagy fenyegetve érzi magát, vagy bele akar avatkozni, vagy segíteni akar, ugye gyakran jó szándékú segítségről van szó, de ugyanakkor van egy óriási kitettség is, hát ennek talán a legfontosabb jele a migráció volt az elmúlt években, de tulajdonképpen a jelenlegi izraeli háború Gázában ez is olyan hullámokat vet Európában, amikre igazából olyan nagyon nem voltunk felkészülve, mindenkit meglepett. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a külső aktorok jelenléte mellett a térségnek mindig is volt egy saját dinamikája. Ezt Mohamed Mursi, a muszlim testvérek közül jövő egyiptomi elnök 2012-ben úgy fogalmazta meg, hogy a yes sir, az igenis uram időszaka lejárt, tehát a térség saját viszonyaiban immár nem fogad el kívülről diktátumokat, eddig sem mindig egyébként, de ez az érzés mindig ott volt, hogy már kívülről akarnak nekünk diktálni, és tulajdonképpen azt látjuk, hogy az ellentéteket és a konfliktusokat a külső aktorok a jelenlétük ellenére sem tudják feloldani. Talán az egyetlen pozitív példának említhető lenne az arab-izraeli békefolyamat 1991-95 között, amikor azért valóban nagyon komoly külső támogatás, felügyelet, ernyő alatt úgy tűnt, mintha a jó irányba mennének a dolgok. Most ebben a kettősségben, tehát, hogy külső aktorok befolyásolási képessége, szándéka, akarata, illetve a térség saját dinamikája, ebben a kettősségben is vannak korszakhatárok, és ugye a nagy kérdés, hogy ezek mennyiben változtatják meg a Közel-Kelet helyzetét a világrendben, hiszen most igazából ezt keresnénk. Most egy nagyon picit a külső aktorokról, ugye a Közel-Kelet az Egyesült Államok által vezetett vagy uralt nemzetközi gazdasági rendszer integrált része, de mindannyian tudjuk, legalábbis Barack Obama elnöksége óta, hogy az Egyesült Államok hátrébb akar lépni. Ez a Pivot to Asia, ugye Kína, Egyesült Államok versengés. Az Egyesült Államok Obama óta hátrébb akar lépni, Donald Trumpnál ez még hangsúlyosabb volt, de hát a Közel-Keletből nem lehet kilépni az Egyesült Államoknak, számos oknál fogva, és igazából nem is akar teljesen kilépni belőle, hiszen fenntartaná magának azt a lehetőséget, hogy a térségben megjelenő vagy már jelenlévő más külső szereplők befolyását próbálja ellensúlyozni. Csicsma László a minap egy előadásában azt mondta, és ez nekem úgy megtetszett, hogy az Egyesült Államok szép lassan építget egyfajta exit strategy, ugye kivonulási stratégiát, ami nyilván nem az lesz, hogy teljesen kijön a térségből, de relatíve egy külső szereplővé válik a térségen belül, és ennek különböző módjai vagy módszertanai jelentek meg. Én úgy gondolom, hogy az első próbálkozás az volt, hogy a térség demokratizációja, ugye mert hogy a demokráciák nem harcolnak egymással szemben, ez volt az alap elgondolás, és hát azt láttuk, hogy ez Afganisztánban és Irakban, két nagy háborúban tulajdonképpen csődöt mondott, és a stabilitásra való törekvés vette át inkább a szerepet. A második ilyen hullám leginkább Donald Trump elnökségéhez fűződik, illetve érdekes módon egyfajta folytonosságot mutat a Biden elnökséggel. Ugye sok-sok évvel ezelőtt Balog István írta a PhD-ját erről, hogy az amerikai külpolitika érdekes módon elég komoly kontinuitást mutat, annak ellenére is, hogyha a narratívák esetleg változnak. És ennek a második hullámnak az eszköze lett volna az, hogy valamiféle regionális biztonsági architektúrát építsenek ki amerikai vezetéssel, segítséggel, támogatással, és ebben Izraelnek lett volna a vezető szerepe, ami talán a mai helyzetben elég jól látszik, hogy nem biztos, hogy életképes megoldás lett volna, de ugye a Trump kormányzat, Trump adminisztráció időszakában előbb megjelent a Deal of the Century, ugye az évszázad megállapodása, ami az lett volna, hogy az öbölbeli arab országok finanszírozzák a palesztin területek jobb létét, és akkor majd nyilván nem akarnak háborogni az izraeli megszállással szemben. Aztán jött az arab NATO, aztán jöttek az Ábrahám megállapodások. Ezek többnyire Irán ellen irányultak, Irán elszigetelődését, Irán mint a fő gonosz, illetve az ellenállás tengelye, amely hát Irán köré szerveződne, ez ellen próbált egyfajta regionális, tagadhatatlanul a béke és a biztonság felé ható kezdeményezést tenni. Azt sem szabad elfelejtünk, hogy az Egyesült Államok megkezdte a felkészülést a jövő évi elnökválasztásra, és itt a Biden kormányzat részéről elég jól érzékelhető, hogy próbálnak bizonyos problémás ügyeket valamilyen módon megoldani, hogy ez ne kerüljön elő a választási kampányba. Két ilyen nagy ügyet látok én hirtelen, egyik sem igazán sikerül. Az egyik az iráni nukleáris kérdés, illetve a másik a Szaúd-Arábia és Izrael állam között forszírozott, támogatott Ábrahám megállapodás, aminek a realitása ezzel a gázai háborúval most átmenetileg legalábbis azt hiszem, hogy a nullára esett vissza. Hangsúlyozom, hogy átmenetinek tartom ezt a visszaesést. Az Egyesült Államoknak nincs többé monopóliuma a térségben, az egyedüli hatalom, the unipolar moment of the United States in the Middle East, az egyedüli hatalomból egy lett a sok közül, de a vezető szerepe egyébként én szektoriálisan nézném, máig sok kérdésben megkérdőjelezhetetlen. Például a katonai biztonságpolitikai témát, ha vizsgáljuk, nyilvánvalóan gazdasági kérdés, na ott már nagyon erőteljesen megjelenik Kína, de ha politikai kérdést vizsgálunk, a gázai háborút megelőzően én Oroszországot is említeném, tehát lehetnek különböző szektorok, és itt most ugye a Barry Buzan szektoriális megközelítésre hivatkoznék, de akár hivatkozhatnék arra a négytételes megosztásra, amit Csicsman László mutatott meg nekünk, akkor már kicsit más a helyzet. És azt látjuk, hogy az Egyesült Államok szempontjából a térség felé kettős bizonytalanságot látunk. Egyrészt nem kiszámítható a beavatkozás szintje. Be fog-e avatkozni vajon az Egyesült Államok? Ha igen, mikor? Mi lesz az a pillanat? Hiszen például, amikor a szaudi olajfinomítót és olajmezőt Jemen felől érkező drónok megtámadták, Trump elnök utolsó pillanatban lemondta a megindítandó támadást. És a beavatkozás iránya sem világos, hogy a status quo-t megerősíteni akarnák-e az amerikaiak a térségben, avagy felszámolni, vagy milyen irányba lépnének tovább. Éppen viszont a gazdasági kérdésben éri támadás az Egyesült Államokat Kína részéről, de a legfontosabb, hogy Kína nem kívánja átvenni az Egyesült Államok szerepét a térségben, köszöni szépen, nem kívánja a többiek biztonságát garantálni. Oroszország, ez az a térség, ahol még globális szereplőként tűnhetne fel, de valójában ez mindig az orosz-amerikai kapcsolatok függvénye. Amint felvonulnak az amerikai hadihajók az izraeli tengerpart vagy gázai övezet tengerpartja előtt, Oroszország immár gyakorlatilag nem számít globális aktornak. És az Európai Unió, hát hagyományosan nagyon komplex kapcsolatrendszere van, stratégiai pozícióban van, de igazából nem játszik a Közel-Keleten. A térségen belüli, a regionális aktorok között is kétféle átrendeződést látunk. Akik ma a térség regionális hatalmai, nem feltétlenül ők voltak a 20. század végének a regionális aktorai. Ma Szaúd-Arábiáról, Izraelről, Törökországról és Iránról beszélünk, és hát itt ez közöttünk vita tárgya Csicsman Lászlóval, hogy Egyiptom regionális hatalom-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy Egyiptom a maga nagyságánál, súlyánál és főleg földrajzi helyzeténél fogva akkor is számít, hogyha egyébként teljes csődben és káoszban lenne. Átrendeződés van a régiók között is. Ugye a gázai háború előtt úgy látszott, hogy, mintha az ábrahám megállapodások a térség két altérségét, a Levantét és a Perzsa-öböl arab partját összekapcsolnák egy régióvá, miközben a Magreb pedig elszakadni látszik a Közel-Kelet keleti felének a térségétől, és dél felé fordul, aminek elég egyszerű oka van. A Magrebet dél felől érik a kihívások, a migráció és a terrorizmus, és viszonylag távol vannak attól, hogy most Izraelnek van-e nukleáris fegyvere, avagy nincs. Irán vajon törekszik-e nukleáris fegyverek szerzésére, avagy sem. Bár időről időre adódik egy csomó olyan helyzet, és nyilván érzelmileg, kulturálisan, nyelvileg a Magreb mindig része marad az arab világnak, a tág Közel-Keletnek, de biztonságpolitikai szempontból nagyon határozott elmozdulás látszik. És akkor melyek a korszakhatárok, amiket a térség történetében vagy a világrenddel való kapcsolatban látunk? Én azt gondolom, hogy a térségben az elmúlt évtizedek legjelentősebb korszakhatára az a 2003-as iraki háború volt. Egy durva, a térség szempontjából durva külső beavatkozás, ebben a sokdimenziós regionális rendben egy olyan felfordulást okozott, aminek az egyik következménye az lett, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok tehát nem jön megbízhatóan megvédeni a szövetségeseit, hogy az országok elkezdtek egymással előbb konfrontálódni, előbb feszültségeket generálni, de mára egyre inkább rájönnek arra, hogy muszáj együtt élni, mert nincs, aki helyettünk a mi biztonságunkat megteremti. Ettől még nincs nagy egymás keblére borulás, ettől még nem tör ki az általános szeretet, de megtanulták a térség országai azt, hogy a kapcsolatainkat diverzifikáljuk, egy bilaterális kapcsolatban is lehetnek olyan elemek, amikben együttműködünk, lehetnek olyan elemek, amelyekben nagyon feszülté tud válni a viszonyunk, de senki nem akar, nem tud és nem képes háborúzni ebben a pillanatban. Ez a compartmentalization, nem tudom, van-e már rá magyar szó, mint a securitization, meg egy pár ilyen fogalom. Tehát ez azt jelenti, hogy szétszálazzuk, szálakra bontjuk a kapcsolatrendszert, és megtanulunk együtt élni a feszültségekkel és a pozitív elemekkel is. 2011 az arab tavasz olyan szempontból tartom én vízválasztónak, elég jól látszott, hogy a külső szereplők hiába vannak ott a térségben, nincs beleszólásuk. Ugyanakkor 2011-es arab tavaszt követően jön az iszlám állam jelenség, amikor mégiscsak kell valamiféle külső befolyás, irányítás, szükség van valakire, aki valamilyen szervező tényezőként feláll, és ez az Egyesült Államok lesz. Az orosz-ukrán háború pedig olyan szempontból jelent nagy tanulságot, hogy nem a térség háborúja. A közel-keleti térség, mindenki szóba áll, még Egyesült Államok szövetségesei is szóba állnak Putyinnal, hiába az amerikai-kínai versengés szóba állnak Kínával, és rájöttek arra, hogy nekik nem kell választaniuk. Ez is egy újfajta teret nyit meg a térség országai között, de igazából azt hiszem, hogy a gázai háború lesz az, amit majd, ha egyszer véget ér, el kell kezdenünk értékelni, mert azt látjuk, hogy miközben úgy tűnik, hogy a térségnek nem kell választania a világhatalmak között, most adódott egy olyan helyzet, amikor úgy tűnik, hogy mégiscsak választásra kerülnek, de a választás alapja nem az, hogy egyik vagy másik világhatalom, hanem a választás alapja éppen a gázai háború, és miközben a normalizáció, amiről az utóbbi években beszéltünk, egyfajta Irán ellenes normalizáció volt, hát meglátjuk, hogy ez most egy Izrael ellenes normalizációvá válik-e a térség szintjén, ami rengeteg problémát jelent, és Európán belül is nagyon meg fogjuk érezni, talán már most is érezzük ennek a hatását.
A teljes előadás megtekinthető és meghallgatható a tudományünnep.hu oldalon, valamint a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornáján. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.